Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant, nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott a saját szemedben nem látod meg a gerendát, képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt teremi, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem születelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a mai evangéliumnak a bevezető mondata, miszerint Jézus különböző hasonlatokat mondott a tömegnek, ez jól példázza azt, hogy az egyházunk pedagógiájához vagy tanításához tartozik hozzá, hogy milyen olvasmányt állít az evangélium mellé, azaz, hogy a sokféle jézusi tanításból ezen a vasárnapon mire akarja a figyelmünket irányítani. Azáltal, hogy a Sirákfia könyvéből, a bölcsességi irodalomból ezt a részt hozza, adja elénk az egyházunk, amelyikben az emberi beszédnek a minőségéről, az emberi beszéd tisztaságáról van szó, ezáltal kiderül, hogy az egyházunk ezen a vasárnapon arra próbál bennünket rávenni, hogy figyeljünk oda nem csak a testi higiéniára, hanem a lelki higiéniára is, arra, hogy milyen a szívünk, mert abból mi jön elő. Az emberi beszédet akarja elénk állítani, a saját beszédünkre akarja a figyelmünket fordítani az egyházunk. Hogyan is beszélünk? Egy olyan korban, amikor állandóan fecsegünk, vagy szóban, vagy írásban csetelve, állandóan kommunikálunk egymással, mindig valamit a bensőből előhozunk, akkor figyelni kell arra, hogy mi is jön elő belőlünk. Minél többet beszél az ember, annál többet vét a szó ellen, és ne felejtsük el, hogy a keresztény hitnek az az alaptézise, az az alapkiinduló pontja, hogy az ige testé lett, hiszen minden ebből fakad testélet, minden innen ered, hogy az ige testé lett. Ez nem csak mi úrunk Jézus Krisztusra igaz, ő benne teljesedik be, és ő benne tényleges ez a dolog, de érvényes az emberi beszédre, az igére, amit kimondunk, az is testet ölt. Éppen ezért nem mindegy, hogy áldást mondunk, vagy átkot mondunk. Én nem hiszek egyébként abban, hogy meg lehet valakit átkozni, de egészen biztosan nem mindegy, hogy valaki átkozódik-e állandóan, mert hiszen ki mivel dolgozik, azzal kenődik. És nem csak a hit ered hallomásból, hanem a hitetlenség is. Az ember rossz közérzete az abból fakad, hogy saját maga állandóan a rosszat hozza szóba, állandóan panaszkodik, állandóan mindig mindenben a negatívumot veszi észre, és arról beszél, illetve, hogy én nekem ezt hallgatnom kell. A rossz közérzet az a rossz beszédből fakad, akár úgy, hogy én követem el, akár pedig úgy, hogy nekem kell hallgatni. És ugyanakkor pedig nyilván minőségi különbség van a káromkodás és a csúnya beszéd között, vagy a trágásság között. A média összemossa ezt a határt, és Isten különös kegyelméből az a ajándék adatot meg nekem, hogy a tábori lelkészi működésem során le tudtam szoktatni a tiszteket a káromkodásról. Nyilván azáltal lehetett ezt megtenni, hogy éles különbséget tettem aközött, hogy valaki az csak csúnyán beszél, vagy trágár, illetve hogy káromkodik. A csúnya beszédet el kell viselni az embernek ahhoz, hogy a káromkodást ne kelljen elviselni. A káromlást, az Isten káromlását soha semmilyen körülmények között ne viseljük el. Ha nem lehet szóvá tenni, akkor legalább magunkban mondjuk azt, amit az Úr Jézus mondott, hogy bocsáss meg neki, nem tudja, mit beszél, nem tudja, mit csinál. Most sosem szabad megtorlatlanul hagyni az Isten káromlását. A csúnya beszédre pedig az érvényes, amit szoktam mondani gyerekeknek, akik meggyónják a csúnya beszédet, hogy ez önarckép. Hogy milyen vagy te, az onnan látszik, hogy milyen a beszéded. Ezt mondja az Úr Jézus nagyon frappánsan, hogy a szív bőségéből szól a száj. Amilyen vagy belül, az fog látszódni a beszédeden. Erről szól az olvasmány is, és erről szól az evangélium is. oda kell figyelnünk a beszédünkre, és nem csak arra, testvérek, hogy ne mondjunk csúnyát, hogy ne átkozódjunk, hanem arra is, hogy tanuljunk meg áldást mondani, tanuljunk meg dicsérni az embereket, főleg a gyerekeket. Egészen megdöbbentett nemrégiben, hogy ha valamelyik gyereknek megdicsértem, hogy ilyen szép hajad van, és a nagyanyja azt mondta nekem, hogy ne dicsérjem, mert elhiszi, és akkor öntelt lesz. És azonnal beugrott ez a katolikus gyakorlat, hogy aki belenőtt a katolicizmusba, az nagyon jól tudja azt, hogy ezelőtt 40-50 évvel ténylegesen ez volt a pedagógiai elv az egyházon belül, mármint a katolikus családokon belül, hogy ne dicsérjük a gyereket, mert hiú lesz, mert elbízza magát. Egy nyavaját lesz hiú, testvérek. Akit nem dicsérnek, az önbizalom hiányos lesz, és állandóan majd bizonygatni akarja a saját kiválóságát, és a sokkal rosszabb, mintha van egy egészséges önbizalma valakinek. Meg kell tanulni dicsérni egymást, nem csak a gyerekeket, hanem elismerni a másiknak a kiválóságát. Megtanulni áldást mondani. Akkor bekerültem a szemináriumba, akkor megdöbbenve, hogy a honvédség után, ahol azért elég sok cifrát hallott az ember, megdöbbenve hallottam, hogy ugyanazzal az indulattal, amivel átkozza az ember az életet, ugyanazzal az indulattal lehet azt mondani, hogy a jó életbe. Az egyik előjáró, Isten nyugtassa, az mindig ezt mondta, amikor valamin ki volt akadva, azt mondta, hogy a jó életbe. Ugyanazzal az indulattal, de nem mindegy, hogy átkozunk valamit, vagy áldunk valamit. Nem mindegy, hogy dicsérünk, vagy állandóan mindig mindenben a rosszat vesszük észre. Ez is környezetszennyezés, testvérek, és sokkal rosszabb környezetszennyezés, mint hogyha műanyaggal borítjuk be a földet. Mert hogy a szellemi környezetszennyezés az visszahat az ember lelkére, az Isten kapcsolatára, az emberekkel való kapcsolatára, megmérgez mindent, elpusztít mindent. Úgyhogy így a farsang végén, bőjtelőben azt kéne megfontolnunk, testvérek, hogy az Úristen éres kevéssé érdekli azt, hogy te mit eszel, vagy mit nem eszel. Az egyházi parancs, a bűnbánati fegyelem, azt majd a misa végén el is fogom mondani, az pusztán egyházi parancs, egyfajta előírás. Egyébként is lepkekönnyű előírás, amikor azt mondja, hogy péntekeken ne egyél húst. De ez az Istent abszolút nem érdekli. Ez nem igazi bőjt. Az igazi bőjt az, amikor megfegyelmezi az ember a beszédét, amikor reflektál arról, hogy mit mond, hogyan beszél, hogy milyen szavakat használ. Nyilvánvalóan nem fogunk úgy beszélni, mint az apácák. Nyilvánvalóan van bizonyos esetekben helye annak, hogy az ember sarkosan fogalmaz, adott esetben még durván is fogalmaz. De én irányítsam a beszédemet, én legyek az, aki megszabom magamnak, hogy mit engedek meg és mit nem. Ne felejtsük el, az Úr Jézus azt nem véletlenül mondta, hogy a szív bőségéből szól a száj. Magunkat minősítjük azzal, hogy hogyan beszélünk. A másik dolog, mert hogy nyilvánvalóan ez volt a tancél, ez volt az egyháznak a célja, hogy ezen a vasárnapon a beszédre figyeljünk oda, de azért mégis elhangzik ez a Jézusi mondás a szálkáról és a gerendáról, amit általában véve mindenki ismer. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a jót mindig magunkon kell elkezdeni. Másokkal kapcsolatban olyan frappánsan látjuk, hogy mit kéne csinálnia. Olyanok vagyunk, mint a csodarabbik, akik tele vagyunk mindenféle ötlettel, hogy a másiknak mit kéne megváltoztatni. Saját magunkra meg nem figyelünk oda, de pontosan azért, mert az jóval nehezebb, hogy magamat regulázzam meg, hogy magamat próbáljam tökéletesíteni. A magyar közmondás, hogy mindenki söpörjön a saját portája előtt, az azt hiszem, hogy nagyon jól megfogalmazza, vagy átteszi a hétköznapi nyelvre azt, amiről Jézus beszél. Az ember törődjön a maga dolgával. Nem azáltal fogok üdvözülni, testvérek, hogy a másikat állandóan vegzálom a jóval, hanem azzal, hogy én magam törekszem a jóra, hogy én próbálom megváltoztatni az életemet, és próbálom letörni magamban a rossz tulajdonságokat, a rossz viselkedést, megjobbítani a tetteimet, a gondolkodásomat, a szavaimat. Ezzel tartozunk Istennek, testvérek. Azzal nem tartozunk Istennek, hogy állandóan egymást figyelmeztetjük, egymást korrigáljuk. Mert természetesen van helye a testvéri feddésnek, a korrekció fraternának, ahogy ezt a szerzetes irodalom mondja. Igenis, egy szülő törődjön a gyereke viselkedésével, egy házastárs a házastársával, a barát a barátéval. De az, hogy én idegeneknek, pusztán azért, mert tudom a nevét, erre már magyar ember azt mondja, hogy ismerem, mert egyszer találkoztunk, hát nem ismerjük egymást, testvérek. Az ismeretlenekkel szemben nem kell az embernek állandóan jobbítani, állandóan korrigálni, állandóan másikat figyelmeztetni. Törődjünk a magunk dolgával, és a magunk dolga az, hogy Istennek tetszően akarjunk élni. Azt mondja mai Szentlecke, hogy tegyetek meg minél többet az Úr ügyéért. Testvérek, a hívő emberben ott kell, hogy legyen a vágy, hogy valamit adhassak Istennek, hogy valamit tudjak visszaadni abból, amit kaptam. Mert ez a hívő embernek az alapállása a világhoz, hogy ajándékba kaptam az életemet, az nem járt nekem. Ajándékba kaptam a családomat, az nem járt nekem. Az egészségemet, a tehetségemet, a képességeimet kaptam. Valamilyen módon megpróbálok hálás lenni Istennek, hogyan tudom azt visszaadni. Hogyan tudok az Úr ügyéért tenni valamit? Az zárójelbe teszem hozzá, hogy aki Istennek akar adni, az a szegényeknek kell, hogy adjon, illetve fordítva, aki a szegényeknek, a rászorultaknak, a bajba lévőknek ad, az az Istennek ad. De legyen ott az emberben a vágy, hogy valami jót tenni Istenért, valami szépet, nagyszerűt tenni az Isten kedvéért. És az azt jelenti, hogy emiatt, a szenvedély miatt, emiatt a buzgóság miatt próbálom saját magamat nevelni, saját magamat igazítani. Az önnevelés, testvérek, az nagyjából teljesen eltűnt a közbeszédből, a médiából, eltűnt az emberek törekvéséből, hogy magamat meg kell fegyelmezni. Helyette az van, hogy éld ki magadat, és ez az idea, hogy mindenki azt csinálja, azt beszélje, amihez kedve van. De ez, testvérek, ez a pokolba vezető széles út. A keskeny út az, hogy odafigyelek magamra, és megpróbálom a gerendát kivenni a saját szememből, és így tetszeni az én Istenemnek. A másik dolog, a Szentlecke, ami semmilyen módon nem igazodik az olvasmányhoz és az evangéliumhoz, de mégis nagyon fontos dolog, hogy erre odafigyeljünk, amit Pál apostol mond a korintusiakhoz írt első levélben. Mert hogy magyarul tökéletesen értelmetlen, és ezért átsiklunk fölötte. Azt mondja a Pál apostol, hogy a halál hullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Mit jelent a halál hullánkja? Testvérek, a hullánk a magyar nyelvben az a méhecskének a hullánkja, ami megcsíp, a darázsétól még be is dagad az embernek a keze. De itt szó sincsen erről, ez így értelmetlen, hogy mi, hol áll, hol a te hullánkod. Az eredeti görög szövegben a kentron szó áll, amiből a centrum szó is származik. Ez egy hegyes botot jelent, amit leszúr az ember, kiköti hozzá a kecskét vagy a szamarat, aztán ez elkezd legelni, elkezd körbejárni, a centrum létrehozza a kört. A dolgok közepe hozza létre a dolgokat, legalábbis az ókori világkép szerint, legalábbis a szó szerint a kentron hozza létre a dolgot. Itt Pál apostol azt mondja tehát, hogy a halált azt a bűn hozza létre. Nem a biológiai kimúlás, testvérek, mert a világot Isten úgy teremtette meg, hogy a láthatóból a láthatatlanba a kimúláson keresztül lehet átmenni, nincs más út. Így kellett átmennie az Úr Jézusnak is, így kellett átmennie a szűzanyának is. Szűzanya haláláról azt mondja az egyházunk, hogy az dormíció, az elszenderülés, elpihent az Úrban, mint ahogyan az első vértanúról, István diákonusról mondja a Szentírás, hogy miközben megkövezték, ami egyébként elég cefet, kínhalál, miközben megkövezték, ő elpihent az Úrban. A testi kimúlás, testvérek, az pusztán csak elpihenés. Attól válik rémületessé, amikor az ember megvonja a bizalmát Istentől, amikor bűnben van. Mert a bűn az az Istentől való elszakítottságot jelenti, és az, aki megvonta magát Istentől, aki megvonta a bizalmat Istentől, az retteg, hogy a halál az büntetés, hogy a halál az pusztulás, hogy a halál megsemmisülés, vagy éppenséggel még megsemmisülni sem tudok, hanem majd jön a kárhozat, és ez hozza létre azt az agóniát, amitől rettegünk. A halálnak a minőségéről van itt szó. Azt mondja Pál apostol, hogy a halált, ezt a retteretet, ezt a bűn hozza létre, az Istentől való elszakítottság teremti meg ezt a rémületet, amivel a világ a halállal szemben áll. Persze most megpróbáljuk ilyen viccesen elütni a haláltól való félelmet, amikor emberek, magukat komolynak gondoló vagy gondoló emberek is ilyen ostobaságokról beszélnek, hogy mi voltál az előző életedben, meg vagy mi leszel a következő életedben. Nincs előző és nincs következő, testvérek. Az emberi lét az egyszerű és megismételhetetlen, és az örökké valóságba torkollik bele. Ennek következtében kell az embernek tartózkodnia a bűntől. Nem azért, mert büntetés lesz, testvérek, hanem azért, mert a bűn az megteremti a halált, a rémületet, a félelmet, az agóniát hozza létre. Márpedig a hívő ember azért imádkozik minden nap a jó halál kegyelméért, és azt ajánlom a testvére figyelmébe, hogy az utolsó éber pillanatunkban így feküdjünk le, vagy így köszönjünk el, hogy a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg a mindenható Isten. Mert hogy a jó halál pontosan ezt jelenti, hogy el tudok pihenni az Úrban, át tudom adni a látható életemet az örökké valóságnak, le tudom tenni az életemet az Isten kezébe. Ez a jó halál, testvérek. Nem az, hogy elaludt, azt reggel nem ébredt föl, hanem az, hogy az ember át tudta magát adni, le tudta tenni az életét annak az Istennek a kezébe, akiben bízik. Mert hogy a bűn az a bizalmatlanságot jelenti. Úgyhogy ez a kis mondat, testvérek, ami magyarul tökéletesen értelmetlen, és ennél következtében nem is szoktuk észrevenni, hogy halál hol a te fullánkod, ez jóval mélyebb teológiát, jóval mélyebb tanítást, mélységeket hordoz, mint ahogyan azt gondolnánk. Azt jelenti, testvérek, hogy itt a Szentírás egyértelművé teszi, hogy az a bűn és az a halál, amitől Jézus megszabadított bennünket, amit legyőzött a kereszt halálával, az összefügg egymással. Minden misében elhangzik, hogy Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ettől még meghalunk, testvérek. De az agóniát legyőzte Krisztus. A rémületet, a bizonytalanságot, a félelmet azt legyőzte, pontosan azáltal, hogy kinyilatkoztatta Istent a kereszten. Megmutatta, hogy Isten nem oka a rossznak, nem oka a fájdalomnak. Sem az én bűnömnek, sem a másik bűnének, aminek meg én vagyok áldozata, annak nem oka az Isten, hanem ugyanúgy áldozata, elviselője, mint ahogyan én nekem el kell viselnem azt, amit nem tudok megváltoztatni, és ettől még meg lehet találni benne a békét, mint ahogyan a kibúlásban is meg lehet találni a békét. Úgyhogy testvérek, azt mondja Pál apostol, tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, és próbáljuk meg így tölteni ezt a hetet is, ezt a napot is, hogy az Úr ügyéért munkálkodni. Ez nem vallásoskodást jelent elsősorban, hanem a törekvést a jóra, a törekvést arra, hogy észrevegyük egymást, hogy észrevegyük, hogy hogyan is beszélünk, hogy megfegyelmezzük a saját indulatainkat, a saját ösztörös cselekedeteinket, és azt a hit alapján cselekedjük meg. Az, amit a tagjaim kész, amire a tagjaim késztetnek, azt a hiten próbálja meg fölülírni. Az Istenről való tudásom és a believetett bizalom irányítsa mindegyikünknek az életét. Amen.